Magyar Rádió hallgatókat. Stúdióban Szebényi Szabolcs van itt velem most.
Szép jó estét kívánok mindenkinek.
És a stúdión kívül a technikai segítséget Koncsik Domonkos biztosítja számunkra. Most ketten fogunk úgymond beszélgetni egy érdekes témáról, mert Gábor műsorvezető társunk, Dervaris Gábor otthon állja a sarat éppen, úgyhogy nagy szeretettel üdvözöljük és szurkolunk neki, meg a családnak is, hogy, mindenki egészséges legyen. Ez nagyon fontos a mai időben. Hiszen nem tudjuk, hát ez komolyan átírja a... Aggódtam, hogy esetleg egyedül kell majd itt értekeznem erről a témáról, ami ahogy a múlt alkalommal hirdettük, a Mária Rádió tematikus rendjéhez igazodva próbálunk az apostolkodást valahogy ezt... Hát egy kicsit erről, vagy ennek a mentén gondolatokat megosztani és cserélni. Elsősorban ugye szerintem mesélni tudunk dolgokról, mert az apostolkodásról van egy igen szép és nagyon tartalmas leírat itt a II. Vatikáni zsinat kapcsán, ami nem ma volt, ugye már 50 akárhány éve, úgyhogy azt azóta gondolom elég rendesen sikerült már kibogozni és feldolgozni, és ehhez mi keveset tudnánk hozzátenni, de ugyanakkor viszont rengeteg minden juthat az eszünkbe arról, hogy apostolkodás, és a férfi sátor kapcsán is lehet, hogy tudunk párhuzamokat találni, és én most azt gondoltam, hogy erre próbálnánk valamilyen formába elindulni. Nem tudom, hogy te, Szabi, neked volt-e bármilyen gondolatod ezzel kapcsolatosan? Ha nem volt, akkor majd én mondom, hogy nekem mit jutottak az eszembe.
Én a szóból magából indultam ki, ugye azt jelenti, hogy küldött, ezt gondolom sokan tudják. Tehát, mint ahogy annak idején Krisztus küldte ki az apostolokat, szimbolikusan, ugye, bár ők ugye akkor lettek apostollá, ugye, amikor már Krisztus mennybe menetele megtörtént, vagy hát onnantól neveztük őket apostolnak. De egy fontos momentum, hogy őket küldte valaki misszióba, volt feladatuk, küldetésük, ez is milyen érdekes ez a magyar szó, nem, hogy a küldetés is a küldésből jön, tehát, hogy valahova elküldve, és erről Zöldi Palinak a gondolatai jutottak még eszembe, ugye, aki a férfi sátor egyik, hanem az alapítója, ugye, aki mindig ezzel a képpel szokott élni, hogy okod van, vagy célod. Hogy ugye ezt mindig így egymással szembe szokta emlegetni, hogy van-e egy olyan okod, indító okod, ami téged hajt, és hív, és űz, és aminek élsz, és létezel, és aminek az életedet szenteled. Most ide bármit be lehet helyettesíteni, szerintem amúgy lehet ezt is, amire itt a mai adást szenteltük, hogy az, ami téged küld apostolkodásra. Vagy a másik, hogyha egy célod van, hogy kitűzök egy emberi célt, és akkor azt szépen megvalósítom, mint egy telepes. Ugye az okomban az meg inkább a nomádnak volt itt az analógiája. És hát én egyébként biztos vagyok abba tényleg, hogy minden ember okkal születik ebbe a világba, és minden embernek kell, hogy legyen olyan ok, ami őt motiválja. Ugye a motiváció is a movere, ugye a mozgás szóból ered, tehát ami engem mozdít és indít és küld előre az életbe, mert hát elég sivár és szomorú élet az, ami önmagáért való, tehát azért, hogy csak úgy létezem magamban, de nincs semmi olyan, ami engem hajtana és vinne előre valamilyen olyan cél tényleg, amivel építhetem ezt a világot, jót tehetek másoknak, Isten dicsőségére élhetek. Szóval így ezek a gondolatok, valahogy mindegyik ott volt ez a dinamika, ez a mozgás elem, hogy valami indít engem, küld engem, és menni, és tenni, és csinálni. Nagyjából ennyi.
Köszönöm szépen. Érdekes volt ez a küldéssel való kezdet, mert én, hogy mondjam, talán még ennyire, ennél is sokkal egyszerűbb módon próbáltam, mert nagyon féltem ettől a témától, bevallom őszintén, mert azért tényleg ez egy olyan valami, ami az inkább képzettség nem ártana, ha lenne, mondjuk teológiailag meg egyebek, és akkor úgy biztosabban olyan vékony jégen érzem magamat, de éppen ezért azon kezdtem el gondolkozni, hogy jó, de hát mi az, amit tudok? Tehát most nagyon sok mindent azért nem feltétlen, de mi az, amit feltétlen tudok? Hát, hogy, amit te is említettél, hogy voltak az apostolok, ugye, akiket mondott-e, hogy küldtek. Nekem az jutott az eszembe, ilyeneket írtam fel, hogy kiválasztott. Tehát, hogy először is meghívta őket, kiválasztotta, bár nem apostolnak, ugye, hanem tanítványnak, az nagyon fontos különbség talán, de hogy ez is egy olyan fontos elem lett azzal, hogy azt mondhatom, hogy van egy megelőző időszak.
Tapasztalás.
Van egy tanulság. És azért három év, tehát azért az elég hosszú idő lehetett abban az időben, hogyha ezt tanítványságként élték meg, ugye? És hogy ma a férfi sátor ügyletbe is, ott is van egy ilyen fajta felkészülési időszak, vagy akár az ember életében, mindenkinek az életében lehetnek ilyen felkészülési időszakok, amikor tanulunk. Aztán, hogy ezt úgy tanuljuk-e, hogy leíratokba, könyvekbe, órán, előadásokba, tréningekbe sorolhatni lehetne még ugye a képzési formákat, vagy egyszerűen úgy, hogy együtt mozgunk, mint ugye ebbe a klasszikus esetben, hogy Jézus Krisztus az apostolokkal, tanítványokkal együtt mozgott, és ennek kapcsán adta át a tudnivalókat, a legfontosabb dolgokat, vagy éppen mi is így adjuk át adott esetben a legfontosabb információkat. Tehát ez is egy ilyen megnyugtató érzés volt, hogy azért van egy ilyen hasonló történet. Aztán elgondolkoztam, hogy végül is kiket hívott meg. És attól aztán egészen megnyugodtam, mert ugye végül is most gondoljuk végig, hát ez nem volt nem a képzett írástudó, nem tudom én teológiailag vastagon képzett zsidó emberek közül választott valakiket, akik rettentő jól tudták volna magyarázni ugye az írásokat meg, hanem végtelenül egyszerű embereket.
Az emberek közül való embereket.
De hogy a legeslegegyszerűbb embereket valójában. A tetejében még az is belefért, hogy hát olyan embereket, akiket azért a többiek azért olyan nagyon nem gondolták, hogy na hát, szóval, hogy ők olyan, például a Vámos, ugye?
Máté.
Olyan szakma, amit azért annyira nem csíptek az akkori időkbe. És ugye ő belőlük lesz, aztán ez a valaki magyarul, hogy én azért hogy megnyugodtam egy pillanatra, hogy oké, hát nem kell feltétlen mindenben a legjobbnak lenni, hogyha kellően összeszedem magam, és képezem magam, akkor azért ennek van lehetőség, vagy van lehetőségem arra, hogy teljesítsem egy olyan feladatot, ami talán nem is biztos elsőre, hogy ez valójában az én dolgom lett volna, de hát ez legyen egy későbbi része a műsornak, mondjuk, hogy honnan derül ki, hogy akkor ez az én dolgom-e, vagy nem. De hogy nem kell képzettnek lenni, és ez más... Hogy mondjam, tehát párhuzamot találtam a férfi sátor ügyletben is, hogy ott is az a helyzet, hogy nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy képzetnek kellene lennünk valamibe ahhoz, hogy belemerjünk vágni. És ez nem feltétlen van így, hanem bele kell vágni, és aztán majd ez megtanít minket ez a bátorság arra, hogy mit, hogy kell. És lehet hibákat elkövetni, mert pont azért van, hogy ezekből a hibákból tanuljunk.
Meg ez egy milyen gyakorlati tudás, ha belegondolsz, hogy igen, ma nagyon ez az egyetem, képzettség, tankönyvek, esszék, disszertációk, előadások, nem tudom, hogy nagyon a verbalitásra helyezzük a hangsúlyt, és hogy ezzel szemben ez meg papírok, igen, és ezzel szemben ez meg egy mennyire gyakorlati tudás tényleg. Hát hányszor beszéltünk ilyenekről is tényleg, hogy azt egyszerűen nem lehet tankönyvben megmondani, hogy mondjuk az egyik példa volt, hogy egy mesterember hogyan köszörüli a kést, nem tudom, én egy műhelyben már 30-40 éve, és ezt egyszerűen nem lehet, azt lehetetlen papíron keresztül átadni, mert az évek kemény munkája ott lenni, gyakorolni, nézni, csinálni, tesztelni, tehát ez egy ennyire húsvérkézzel fogható dolog. Arról nem is beszélve, hogy ebben még a lelkünk is benne van, ha úgy tetszik. Tehát, hogy ez nem egy ilyen strikt verbális elméleti
kicsit
tudás.
Arra akartam kanyarodni direkt, mert majd mindjárt kiderül, hogy most két alakot így föl tudok magamba idézni, akik, az egyik az nagyon friss, mert most nem olyan régen megismerkedtem egy hölgyel, és ő pont olyan típusú ember, aki találkozik egy problémával, és akkor erre egyszerűen az a válasz, hogy elkezdi ezt a, ja, hogy nincs Magyarországon egy ilyen intézmény? Ja, hát akkor csinálni kell egy ilyen intézményt, és nem, és elkezdi. Tehát nem végig, hogy vajon jó lesz-e, így kell-e, milyen feltételek vannak, persze ezek nyilván utána nézd, de egyszerűen belevág és csinálja, és ez nagyon rímel arra, ahova most be akartam végfutni, amit Böjte Csaba csinált annó, ugye a gyerekeknek a fölkarolásával, akik éheztek és fáztak ott Déván, és egyszerűen magához vette őket, és leverték a lakatot az ottani lezárt rendházról, és birtokba vették, aztán megpróbálták őket kilakoltatni, és most már tudjuk, hogy hova futott ki ez a történet, ő is egy ilyen típusú hozzáállást mutatott, ami, hogy mondjam, nekem példaértékű, hogy hát lehet ezen sokat gondolkozni, hogy mit, hogy lehet a legjobban megoldani, meg mi a szabály. Ugyanakkor, ha nem kezdjük el, soha nem lesz vége ennek a történetnek, és vagy soha nem fog igazándiból kiteljesedni, nem nagyon hoz ez gyümölcsöt, hogyha nem investálunk bele. És hát a Jóisten áldja meg, mert ma van a születésnapja Böjte Csabának, úgyhogy azért is akartam ide kanyarodni, hogy hát akkor kívánjunk innen is jó egészséget a további munkájához. Hmm. És akkor kanyarodjunk vissza a mi történetünkhöz, hogy aztán még azokat a szavakat jutottak eszembe, hogy amikor ezekre az apostolokra gondoltam, hogy hát azért voltak olyan időszakok, amikor elég magányosan kellett tevékenykedniük. Akár Böjte Csaba kapcsán is, ugye ez az időszak fölvelhető, meg most ennek a hölgynek a munkájában is azért eléggé sok mindent egyedül kell megoldani. Ugyanígy a szükségük volt kitartásra, akkor elutasítást át, tehát az elutasítottságot megélni. Ugye elgondoltam, hogy milyen lehetett az első időben, amikor tényleg még féltek, aztán utána mégiscsak kimentek, és elkezdték a tevékenységüket, de hát azért még mindig rengeteg, hogy mondjam, tehát nem fogadták őket így ilyen tárt karokkal, és ebbe az elutasító, ebbe az úgymond ellenséges közegbe kellett teljesíteni. És ez egy nagyon fontos üzenet nekem, mert ilyen közeget szerintem mindenki megtapasztalhat az életében, amikor bele kell másznia valami olyan dologba, amiről tudja, hogy hát azért itt most nem fognak átölelni és megszeretgetni, hanem most itt lehet, hogy majd kapok egy-két olyan dolgot, amit nem szeretnék leginkább, de hogy ez sem tart vissza.
Hát sőt, van, akinek ez még jobban erőt ad. Rengeteg ilyen beszámolót hallottam, meg téma is volt ez, hogy például a szocializmus alatt lehet, hogy kevesebben voltak a keresztény hívő emberek, de azoknak viszont olyan szempontból könnyebb volt, már nem technikailag könnyebb, inkább lélekben könnyebb, hogy ez a csak azért is. Csak azért is én megmaradok a hitemben, én keresztény vagyok. Tehát egy ellenpont lehetett a fő ideológiával szemben, ami akkor volt. De amikor meg mindent szabad, meg ha az is egy irányzat a sok közül, stb. Nem tilos, szabad, csináld, akkor úgy elfolyhat ez a történet. Tehát, hogy lehet, hogy van, akit ez kifejezetten motivál és lelkesít, hogy itt vannak az akadályok, de én megyek előre, és megmutatom, és csinálom, és nem baj. Tehát van, amikor ez még pozitív is lehet, és amikor a legnehezebb pont az, hogyha mondjuk a teljes értektelenséget, vagy a közönyt, vagy a nihilt tapasztalja valaki. Szóval ez is nagyon érdekes, de az biztos, hogy valami kell, hogy táplálja ezt, hogy menjünk előre, mert ha nincsenek ereje. Egyébként ezen gondolkoztam még tényleg, hogy persze, hogy ott volt Isten áldása, kereszténység mögött, hogy az ki tudott tényleg egy pár nagyon kis szűk tanítványi kör mozgalmából egy gyakorlatilag a föld minden szegletén jelenlévő vallássá hitté alakulni, de hogy ma mennyi olyan kis mozgalom van, de még akár valamilyen vallási irányzat is, vagy nem tudom, ami már az jó, hogyha megér egy következő generációt, de lehet, hogy utána eltűnik. Van, amikor már a saját generációján belül is, talán volt már adás, amikor erről is beszélgettünk, hogy vannak olyan mozgalmak, divatok, amik lehet még egy év se kell, és már senki nem emlékszik rá.
Hát ezért divat.
Ezért divat, mert igazán. Úgy, ahogy jött, ugyanúgy eltűnik. Tehát
nincs súlya.
Igen.
Itt nem kell nekünk ezt újra átírni, tehát az a jó ebbe, nekem ez egy fontos dolog, hogy, uh-huh. hogy ez az evangélium, amit lehet úgymond hirdetni, és akkor itt tényleg hihetetlen munkát tudnak végezni az emberek, az nem változik állandóan minden héten, hogy most akkor más van, mint tegnap előtt. És, tehát, hogy ez egy határozott valami, ami egészen biztos lehetek, hogy ez ugyanígy fog 20 év múlva is ugyanez lesz. Tehát az, hogy most azt mondom, hogy van ez a második vatikáni zsinat, és 50-valahány éve volt ez pont ezt bizonyítja, hogy nem, hát ez közben itt mi minden lezajlott. Hát hihetetlen 50 akárhány év alatt mennyi minden változott meg a világban, és ez egyáltalán nem veszítette az aktualitását és az érvényét ez a történet, mert hogy hiszen hát ez egy olyan dologra támaszkodik, ami még ennél is régebbi, és még ennél is masszívabb valami. Férfi sátor. Azon töprengtem, hogyha most elvonatkoztatok attól, hogy majd aztán az evangélium hirdetése, meg az apostolkodásnak a hányféle módja van, és hogy mi mindent lehet annak tekinteni, hogy nagy előny az, hogy van 12 apostol, illetve többet is tudunk, ugye, még van egy pár utólagosan csatlakoztatott apostol, hiszen holnap éppen Szent Pál, ugye, vagy hát pálfordulás kapcsán akár őt is hozhatnánk. De hogy meg tudnék-e nevezni, ezen töprengtem 12 olyan férfi embert itt a nagy magyar valóságban, vagy aki ilyen meghatározó figura lehetne. Vagy akár csak 8-at. Hát, hogy ez is egy ilyen, mi lenne az ő, mitől lennének ők azok, akikre úgy lehetne tekinteni, mint például az apostolokra.
De mondjuk ők se voltak azok az elején. És nem önjelölt prókátorok voltak. Ugye ezt is hányszor megbeszéljük, hogy ők nem azok, akik hirdetik, hogy én tudom a tutit, és csak én tudom a tutit, és gyertek, és itt van a 300 oldalas könyvem, olvassátok el, és utána ti is megvilágosodtok.
De egyébként elfogadóbb vagyok egy bizonyos értelemben, mióta ezt beleolvastam ebbe a zsinati levélbe, hogy itt részletezi aztán, hogy hányféle módon lehet ezt a dolgot tenni, és hogy végül is azok, akik hirdetik, úgymond, és ennyi, hát az is nagyon hasznos.
Persze.
Aztán, aki az életével éli ezt meg, és úgy helyezi oda, az egy másik módja szerep ennek a dolognak, és abban van igazság egyébként, hogy a hirdetőknél nagyon nehéz, tehát aki az életével viszi, hozza elém, az sokkal egyszerűbb, úgymond lecsekkolni, vagy kézen, vagy azt mondani, hogy igen, ez egy olyan élet, ez egy olyan, ami erről szól. Aki hirdeti, ott nehezebb, hogy vajon hiteles, vagy nem hiteles, vajon mi az...
Csak ott is megnézzük
igen,
az életét.
Oka van, vagy célja van, tehát hogy itt azonnal nem egyből jön ez a történet, de hát talán nem is kell nekünk mindent így górcső alá venni, hanem végezze ő a munkáját, és a legfontosabb ítéletet azt majd nem mi mondjuk ki, hanem majd ott elintézik aztán ezt a részét a dolognak. De hogy erre is jó ez az a gondolkodás erről a témáról, hogy például úgy éljük-e az életünket, hogy ez kifele, mondjuk akkor ez látszik, akármelyik oldalt, akár azt mondom, hogy ez az apostolkodás rész, vagy ez a kereszténység, hogy fogalmazzak ilyen nagyon egyszerűen, vagy akár a férfi lét, azt is, hogy úgy éljük-e, hogy ez kifele tényleg úgy látszik-e ez a dolog. Vagy hirdetjük-e. Én tudom, hogy a régi időben, amikor még ez a sátor indult, a férfi sátor, az még ugye az első, akkor így nagy buzgalmunkban, amikor rájöttünk, hogy ez milyen hihetetlen jó dolog, akkor megtaláltuk ezt, hogy de hát ez annyira jó, hogy ezt tényleg el kell mesélni. Tehát ha más nem, arra jó volt, hogy amikor átélsz egy ilyen jó eseménysorozatot, akkor azt el akarod mondani. Ugye meg akarod azt ezt
persze,
osztani.
Hogy hirdetni fogod.
Hogy igen. Másoknak is el kell ezt mondanom, nem azért, hogy dicsekedjek vele, hanem azért, hogy hát éljék át ők is. Uh-huh. Ez az, amit Böjte atya mondotta éppen, most olvastam, hogy hát, de hát fogadjanak örökbe vagy gyerekeket, mert hát, vagy vállaljanak gyerekeket, hát hiszen olyan jó, tehát uh-huh. Ez annyira jó, hát ezt hogy fogják másképp átélni, ezt éljék át, mert hogy ez nagyszerű dolog. Ez nagy örömforrás. És én el is hiszem neki, hogy mondjuk nekem van, de attól függetlenül lehet. Tehát, hogy én olvasom és elhiszem neki. Mert hiteles és olyan lelkülettel, olyan hévvel tudja mondani, hogy ez egyszerűen nem lehet nem elhinni. Ugyanígy mi is úgy voltunk, hogy annyira örültünk ennek a felfedezésnek, meg ennek a jó dolognak, jó érzésnek, hogy például eljártunk a Gödi Piarista szakképző iskolába, és akkor ott tartottunk ilyen beszélgetős napokat az ott tanuló diákokkal. Aztán lettek ilyen különböző versenyek, meg szerveztünk Sümegre is lejöttek, még nem volt ez az új fajta, amit most sokként emlegetnek, ugye, hanem annak még nem volt így neve, de jöttek a Zsámbékról, meg sok helyről, és akkor nagyon érdekes volt ez, hogy egy másik korcsoporttal együtt mozogni. Ami azért furcsa, mert egyébként meg hát a gyerekeink egy másik korcsoport, és azokkal együtt kell mozogni, de ennyire intenzíven nem, és ugye a nomád táborokban is aztán ezt éltük meg, hogy végül is az milyen jó, hogy ilyen intenzíven benne lenni valamibe. Tényleg bevállalni, pedig hát sokszor ott is kellemetlenségek voltak. És talán ez az igazi nagy üzenet, hogy ezt elmondani, hogy nem kellettől megijedni. Persze, hogy rossz lesz. Hát senki nem szeret orra esni. Tehát kerékpározni, érted? Amikor én emlékszem, amikor kisgyerek koromban megpróbáltam kerékpározni, akkor nagyon féltem, hogy el fogok esni. És aztán a testvérem tanított úgy, hogy hát fogta az ülést a hátam mögött, és akkor hát, hogy hajtsam, és nem fogok elesni, mert ő itt van, és szalad mellettem. És persze, hogy elengedte, én meg már hol tartottam, és egyszer csak láttam, hogy hát ő már az utca másik végén van.
És elestél.
És elestem, igen. De hogy azzal igen. Azt is megtapasztaltam, hogy de hát jó, hát elestem, nagyon jó, most föl lehet kelni, tehát magát az elesést átéltem.
Hogy az nem egy tragédia.
Igen, hogy ettől nem halok meg. Van, hogy lemegy egy kicsit a plezúr, de azt utána büszkén lehet mutogatni, hogy
hadi milyen, sérülés.
Igen, hogy vannak ilyen, mint a hadi valamikbe elmentek az emberek, és hát aki túlélte, az azért mutogatta, hogy itt a repeszgránát, ott a nem tudom én mi, vagy a szabja. Nem örült neki, de meg nem esedett, mert valamilyen olyan ügyért szerezte ezeket, ami jó volt. Most én, amikor gyerekként nekem az fontos volt, hogy például kerékpározzak, de nem akartam elesni, meg akartam úszni. Hogy fájjon. Aztán rájöttem, hogy túl lehet élni a fájdalmat, és ez az, amit el kell azt hiszem mondani, hogy nem lehet meg, az apostolok is szerintem ezt átélték, hogy ezt az örömhírt el kell mondani, ami meg vele jár, azt meg el kell viselni, mert ez van, ez az élet, hogy nem lehet megúszni dolgokat. Mert lehet igyekezni, csökkenteni a hatását, vagy megpróbálni elkerülni, de meg lehet, hogy akkor az egész sivárrá és szegényebbé válik. Az életünk is azért, mert ki akarjuk párnázni. Aztán jön valami vírushelyzet, vagy egyéb ilyen nem várt történet, és kiderül, hogy hát nem lehet kipárnázni. Mégse lehet kipárnázni.
Hát jó, és valahogy nem tudom, te hogy vagy vele, de én, ha belegondolok, igazából nem a fájdalmak maradnak meg jobban az emlékeimben, hanem az élmények. Már élmény alatt azt értve, hogy de jó ez is történt, de jó az is történt, ez is volt, az is volt. Jó, ezt mondják is, hogy ugye az emlékek megszépülnek, ahogy az
illetve
ember öregszik.
A fájdalmak, hogy mondjam, én azt éltem meg például, amikor sorkatona voltam, hogy azért rengeteg rossz szituáció volt, és, és nagyon rosszul, akkor nagyon rosszul esett, és nem akartam még egyszer ezeket átélni, és tényleg katasztrofális volt a 80-as években még ez a sorkatonai állományban lenni, és de aztán, amikor elteltek ezek az évek, és úgy vissza kell emlékezni, hát ezek úgy átszíneződnek. Tehát olyan mintha ezeket a fekete-fehér képeket, amiket átéltél, mert akkor ez olyan fekete-fehér volt, hogy hát ez mondjuk ki kell menni ebbe a mínusz 28 fokba, nem nagyon akaródzik.
Az 5 fokos.
És már nagyon fáj
vízzel.
A lábunk, a talpunk, meg a minden, igen.
Mosakodni.
És most meg már így ki tudod ezeket színezni, ezeket a fekete-fehér képeket, mint régen a tényleg ez történt, hogy utólag színezték a kis piros-posgás arcocskát a fekete-fehér fényképekre. És ez most már így kiszínesedik ez a fekete-fehér emlék, és ma másképp emlékszem vissza rá, hogy jaj, hát persze hát rossz volt, de már nem élem úgy át, mint akkor ugye, amilyen azt a rossz élményt, azt már nem csatolom hozzá. Sokkal inkább a pozitív oldala jön, hogy hát ilyen meg ilyen módon tudtam ezt akkor átélni. Rossz volt a helyzet, de csak kitaláltunk valamit. És csak megoldottuk. És ez az, amit az előbb a hölgy meg a Csaba testvér kapcsán is hoztam, hogy hát aki elindul az elején, ugye, belevág a dolgokba, az pont ugyanúgy átéli ezeket. És aki később belerángatódik valamilyen módon, mint ahogy mi ugye a sorkatonaságba belerángatódtunk, és mégis át kellett éljük a rossz dolgokat, de nekünk is meglett aztán az, hogy hát jó, de a rossz dolgokból is lesz előbb-utóbb valami jó. Magyarul, hogy azt a stressz helyzetet, amit előtte a fejünkbe lesakkozunk, azt lehet megúszni igazán. És azt érdemes. Tehát, hogy nem sokat foglalkozni ezzel, hogy magunkat stresszeljük, meg elképzelünk olyan dolgokat, amik nem jók, és akkor ettől nagyon megijedünk, és akkor nem kezdünk bele dolgokba. Így aztán a jó dolgok is elmaradnak. Tehát a nagy félelem odáig tud vezetni, hogy még a jó dolgok is elmaradnak. És mi marad meg? Az az élmény marad meg, hogy hát igen, nem csináltam meg. Tehát, hogy lehettem volna, de nem mertem belevágni. Na most ezt nem nagyon tudom, hogy lehetne átszínezni. Tehát egy rossz élményt, egy nehézséget, amit leküzdöttem, vagy elszenvedtem, azt át lehet színezni, ilyen nagy szavakkal éljek, az megszentülhet akár. Tehát, hogy lehet egy szentség belőle, hogy igen. Én például büszke vagyok a nagypapámra, aki ugye a második világháborúban ott volt, túlélte valahogy, és ez egy óriási nagy dolog, és én nagyon szerettem mindig, és most is tisztelem ezért, hogy így aztán mi is vagyunk. És ez kötelez. Tehát, hogy ez önmagában lét, az mennyi mindenre kötelez. Akár arra is, hogy apostolkodjunk, és akkor, hogy mi mindent lehet ezzel kapcsolatosan hirdetni, hát az megint egyéni, hogy mondjam. Én azt hiszem, hogy mindenki kap valamilyen hivatást, amire. Lehet, hogy neked a jogi területen kell apostolkodnod, én meg a építési területeken tudok igazán jól apostolkodni, mert ott is ki lehet ezt fejezni. Tehát ha azt a munkát, amit egyébként végzünk, azt miért ne tekinthetném ugyanilyen tevékenységnek?
Az is egy terep.
Hát hogyha nem gépiesen, ha gépnek tekintem magam, akkor nyilván nem. De hogyha tényleg azt a munkát, ami nagy szó, ha azt mondod, hogy Isten dicsőségére csinálod, Ez így egy nagy
van
szó.
Egy ilyen valamelyik páli levélben, most meg nem tudom mondani, hogy melyikben, hogy ha éltek, ha haltok, vagy nem tudom, vagy nappal éjjel, mindegy, hogy mindent az Isten dicsőségére csinálni, és belegondoltam, hogy még akkor fog mosás közben is, meg bárhogy is, szóval. De tök érdekes, mert ez is azt mutatja, hogy a szent és a profán legyen egyszerre. A profánban is ott legyen a szent. Nagyon érdekes.
Nekem a Kálmán bácsi jut az eszembe, aki két bodonyba élt, már sajnos elhunyt szegény, egy idős bognármester volt, és jártam nála szintén Zöldi Palival. Még talán film is készült, anno a Duna TV csinált erről valami kis filmet, de nagyon aranyos volt, mert volt egy ilyen hátsó kis műhelye, és oda az föl volt írva, hogy óráért labóra, tehát
imádkozzál,
és ő tényleg így is tette a dolgát, és ő látszott, hogy minden, ami az ő szerszáma, azt ő, mint valami szentség úgy kezeli. Tehát az gyalú késétől kezdve mindenhez ő olyan tisztelettel nyúlt, hogy önmagában már ez a látvány, hogy valaki a egyszerű szerszámaihoz ilyen szeretettel tud fordulni, már ez egy meghatározó élmény volt. És nem pedig annak tekintette, hogy hát jó, de akkor majd mennyi pénzt fognak ezért a munkáért. Persze, hogy a pénz az egy nagyon fontos dolog, vagy hogy fizessenek azért, amit végzek, hogy mégiscsak valahonnan a piacról élek, vagy vannak szükségletem, amit vagy pénzért, vagy cserébe kapok az áruért, de hogy ő neki a munkavégzés, meg a szerszámai az érezhetően egy ilyen plusz töltettel voltak. Ezért van az, hogy talán ma is másképp tekintünk arra, hogyha valami kézműves.
Nem... Hogy ez ilyen kitüntetett kategória még
igen,
mindig.
Igen, hogy valami igen. Kézműves termék. Tehát, hogy azt érzed, hogy egy gép gyúrja ilyen igen. Gombóc formára a zsömlét, akkor az
hát, az olyan.
Igen, az is zsömle végül is, de hogyha tudom, hogy azt az a, még a tetejében még ismerem is, hogy ki az, aki ő ezt ott sodorgatja.
Benne van az ő egész éves munkássága.
Akkor érzem, hogy az a zsömle, vagy az a kenyér, vagy bármi, amit előállít, azért az egy kicsit, mintha több lenne. Ez, hogy ettől lesz több. Az is egy nagy eredmény, hogy ilyen, nem azt mondom, hogy most akkor dobjuk félre a gépeket, csak hogy ezt jelenti nekem ez a...
Az a plusz.
Az a plusz, igen.
Az a plusz.
És azt megkeresni, hogy hol tudok én a saját munkámba ilyen pluszokat beletenni, az is például lehet egy ilyen, és hogy az kifele is látszódjon. Tehát, hogy amikor megjelenik ez a termék akár a piacon, akkor ez kifele is látszódjon, hogy akár ez is egyfajta ilyen apostolkodás. Hogy hát ez nem azért olyan, mert, hanem mert én hiszek abba, hogy amit például csinálok, annak ilyennek kell lenni. Nem lehet rosszabb, mert nem csinálhat. Ahogy Isten sem készít selejtet, ugyanúgy mi is ne készítsünk selejtet, hanem a legjobbat, a tudásunkhoz mérten a legjobbat próbáljuk adni mindenkinek.
Igen? Dobókos megtalálta az ige helyet, 1 Korintus 10:31, igen.
Akár esztek, akár isztok, mindent Isten dicsőségére tegyetek, igen. Tehát hogy igen, köszönjük igen. Szépen. Hihetetlen segítség nekünk, és az időt is látjuk, hogy hihetetlen gyorsasággal szalad az idő, úgyhogy akkor most még csináljunk olyat, hogy a 2 hét múlva műsor, az már februárban lesz, az február 7-e, február 7-e, és akkor szintén egy nagyon nehéz téma került elő, így a Mária rádiós ajánlások kapcsán, amit én úgy bontottam le, hogy van egy ilyen rész, ami az első lenne, hogy az a szerelem és szexualitás akár, hiszen hát mindjárt ott lesz majd a Valentin nap.
Úha.
De ez például azért gondoltam kihívásnak, hogy akkor ezt mi vállaljuk szintén be, akár csak ezt az apostolkodást, mert férfiak nagyon nehezen tudnak szerintem erről is így megnyilatkozni a szerelem kérdéséről, vagy akár a szexualitás kérdéséről.
Pedig mennyire természetes dolog, és mennyire lehet ez ugyanúgy egy áldás és ajándék, mint amennyire tabu téma.
Hát és bizonyos, hogy mennyire fontos például abban is az apostolkodás. ebben a területben is, igen, hogy kiálljunk azokért az értékekért.
Hogy így is lehet.
Hogy így lehet.
Így lehet igazán.
Valójában így lehet. Szeretni bárkit lehet, tehát hogy én nem nyitnék egy újabb lapot, de én maradok a bibliai, evangéliumi verziónál, azt hiszem, mi arról tudunk igazán jól beszélni, de az is egy fontos téma, hogy például ez a férfi sátorban milyen módon jelenik meg. Szabolcs?
Jó téma.
Még egy pár gondolat erejéig van időnk, nem sok van, én utána el is fogok búcsúzni aztán a kedves hallgatóktól.
Hát izgalmas, amit felvetsz téma, mert én nem is tudom, hogy ez valaha volt, mióta én itt vagyok, talán ez lehet még sose volt téma a rádióban.
Én azt hiszem, hogy nem beszéltünk
a szerelem erről, hanem, pedig annyira adná magát, nem?
Elkerültük ezt a témát, és éppen ezért is gondoltam, hogy hát jó, oké, hogyha ezt dobta a gép, akkor ne térjünk ki előle, tehát biztos tudnánk valami más témát ide kanalizálni, de izgalmas. Szerintem ezt ugyanúgy föl kell venni ezt a kesztyűt, még ha nem is leszünk benne profik, és nem is leszünk benne igazán szakértők, de akkor is tudunk valamit mesélni, ha más nem a mi életünkről.
Igen, mint ahogy szoktunk a sátorba is, hogy nem, filozofunk, megosztunk saját gondolatokat, saját élményeket.
Megköszönöm neked tapasztalatokat. A részvételt ebbe az intenzív beszélgetésbe a kedves rádióhallgatóknak, meg megköszönöm, hogy kitartottak mellettünk. Koncsik Domonkos technikai segítségét és az idézet előbányászását szintén. Nagyon köszönöm, Fekete Vilmos búcsúzik a kedves hallgatóktól. Ez a Férfi Sátor műsora volt, hallgassák tovább is a Mária Rádiót, és két hét múlva újra jövünk, és várjuk Önöket a készülékek elé. Adjon Isten jó estét mindannyiuknak!
A viszont hallásra. Hírpercek.